beszélgessünk egymással. De inkább úgy mondanám a kommunikáció, mert a beszélgetés a kommunikációnak csak egy része igazából. És hadd kérdezzem meg rögtön így az elején, hogy szoktatok-e beszélgetni? Elcsodálkoznánk, ha valaki azt mondaná, ugye, hogy nem szokott beszélgetni, és hogyha már úgy teszem fel a kérdést, hogy szoktatok-e beszélgetni egymással? Ugye, bólogattok, hogy szoktatok, van, aki mondja, hogy hát ez már kevesebbet. Elemi igényünk a beszélgetés. Az ember nem is tudna meglenni anélkül, hogy ne beszélgessen, vagy ne beszéljen. Ugye, mert a kettő, két különböző dolog, hogy beszélek, vagy pedig beszélgetünk egymással. Erről is szólok majd közben. Hogy említettem is már itt a kezdő mondatokban, hogy más a kommunikáció és más a beszélgetés. Ugye a beszélgetés a kommunikációnak egy része. Igazából a felmérések szerint a beszéd csak 7%-át teszi ki, képzeljétek el, a kommunikációnknak. Én is nagyon elcsodálkoztam rajta, megmondom őszintén, pedig hát tanultam is ezeket a dolgokat, mert nem emlékeztem így rá. És gondoljátok el, hogy a nonverbális, tehát a nem beszélő, tehát a nem verbális kommunikáció az a 93%, és a felmérések szerint úgy osztik meg, hogy a testbeszéd, a gesztus, ehhez hasonló dolgok, ezek ugye az 55%-ot teszik ki, és a hanghordozás, a hangsúly és egyéb metakommunikációs jelek pedig a 38%-ot. Hát nagyon elgondolkodtató és tanulságos, majd a későbbiekben ezt jobban ki is fejtjük, és megértjük, hogy miért olyan fontos tudunk ezeket a százalékokat. Úgyhogy nem csak az a fontos, hogy mikor és mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan. Ez következik ugye ebből. Nagyon fontos a beszéd, Istennek az ajándéka a Biblia szerint, tehát egy nagy lehetőség, de egy talentum is, és ezért egy nagy felelősség, és az embernek a számára. Beszélnünk kell, mert társas lények vagyunk. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, erről van Mózes első könyvében a teremtésnek a története, és azt olvashatjuk, hogy az isteni személyek között békességnek a tanácsa volt, tehát tanácskoztak egymással, hogy Isten az ő angyalainak parancsolt, vagyis a lényekkel, a mennyei lényekkel folyik valamiféle beszéd, kommunikáció, és több helyen olvashatjuk, hogy az Úr szólt, az Úr szava, vagyis Isten is beszél, Isten is kommunikál, és az emberrel is mindig keresi ezt a kapcsolatot, és kommunikálni szeretne, és mivel Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, egyszerűen beszélnünk kell. Teremtés történetnél azt olvashatjuk, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az isteni beszédnek hatalma van, teremtő ereje van. Talán nem is gondoljuk, hogy az emberi beszédnek is hatalma és teremtő ereje van az Isten mintájára. Amikor mi szólunk, akkor megteremtünk valamit a másik emberben, megteremtünk valamit a környezetünkben. Érzelmeket, gondolatokat hívunk elő, és valamiféle légkört alakítunk ki azzal, hogy mi ott vagyunk, hogy kommunikálunk, hogy megszólalunk. Nagy felelősség ez, de ajándék is. Mert amikor beszélünk, akkor a beszéd által letisztulnak a gondolataink. Nem tudom, voltatok-e már úgy, én nagyon sokszor szembesültem ezzel, hogy elkezdtem valamit mondani, lehet, hogy Istennek, lehet, hogy a másik embernek, és akkor döbbentem rá az összefüggésekre, az okokra, a következményekre. Egyszerűen letisztult az, ami addig esetleg csak úgy kavargott bennem. Vagy amit úgy tudtam, de ki se tudtam igazán mondani. Megfogalmazódott az, hogy mi is az, és hogyan is kellene róla gondolkodnom. Akkor, amikor beszélünk, amikor kommunikálunk egymással, akkor feltárulnak a rejtett zugok, az elrejtett érzelmek, gondolatok. Ez is áldásos lehet. Az elszigeteltségünk az szűnik, épül a közösségünk egymással, növeli az emberek közötti egységet, házastársoknál a házastársi egységet, az, amikor kommunikálunk, amikor beszélgetünk, és kiküszöbölhetjük azt, ami olyan sokszor megrontja a kapcsolatunkat, a félreértéseket. Azért mondtam csak el ezt a néhány szempontot, hogy lássuk azt, hogy milyen fontos is, hogy beszélgessünk egymással, hogy mennyi haszna van annak. Sorolhatnátok még ti is ehhez folytatásként sok-sok mindent, és tényleg növelhetnénk a listát. Példát is hadd említsek nektek az életemből, vagy a környezetemből. Nagyon érdekes volt, tegnap említettük azt a fiatal párt, akikkel mostanában sokat beszélgettünk, éppen házasság előtt álltak, és hát többször voltunk náluk, bár nem olyan közel lakunk egymáshoz, Attila a fiúval jó barátságban is van már régebb óta, és akkor hát mentünk, és akkor megdicsérte a lánynak, hogy te milyen szép ez a lakás, hát keltet, és milyen szépen megcsináltad, és akkor mondja, hogy jé, hát ezt is mondta a párja nevét, nem mondta sose. És akkor meg is fogadta Attila, hogy fog vele beszélgetni. És akkor mondta, hogy hát valahogy tetszett neki, de hát ő neki ez nem is jutott eszébe. És akkor egy másik volt, az is nagyon érdekes, hogy mondta ez a fiú, hogy hát kifejezte a lány irányába, hogy hát beszélgessenek többet. Mert úgy érezte, hogy miért kell mindig annyira részletesen elmondani, hogy most mi volt a munkahelyen, mik voltak a problémák. Hát azt mondja, igazi férfi az megy előre, megoldja a problémákat, nem kell azon annyit rágódni. És hogy tanulnia kellett, de nagyon jól állt hozzá, és nagyon szépen, hogy ezt tanulnia kellett, hogy meg kell hallgatni, tényleg azt át kell gondolni. És látta azt, hogy ő akkor nyugszik meg, hogyha azokat kimondhatja. Ez is a beszédnek egy áldása, hogyha van, akinek kimondjuk, ha van, akinek elmondjuk, akár az Istennek, akár a másik embernek, és ha van egy olyan ember mellettünk, ami társunk, akivel őszintén beszélhetünk, akkor meg tud az bennünket nyugtatni, le tudja tisztítani a mi érzelemvilágunkat, a gondolatvilágunkat. Aztán egy másik házaspár, egy baráti házaspárnál van ez, és ezt csak azért villantom föl, hogy milyen különbözőségek lehetnek közöttünk, amik a kommunikációba bizony nagy tanulás elé állítanak bennünket, amikor két ember különböző ezen a szinten. Ott a férfi olyan, hogy nem nagyon beszél. Tehát ő úgy természetesnek veszi a dolgokat, és hát van, amikor szegény asszonyka ugye már akkor tudja meg a dolgot, amikor az akcióra kerül a sor a családba, hogy most ide menjünk, az jön hozzánk, hát nem is mondtad, vagy hogy... És hát nagyon kellemetlen ugye ez, egy másik ilyen családot is ismerünk, ahol meg a fél rendkívül elfoglalt, és hát aztán ott van egy ilyen is, hogy nem tud beszélni, mert ő nagyon is sokat tud beszélni, hanem bizony úgy nem figyel oda ezekre a dolgokra. Nagyon fontos az, hogy ezen a szinten is közöljünk egymással a dolgokat. A nyelv hatalmában áldás és átok van. Ahogy mondtam is nektek, hogy Isten szava hatalom és teremtő erő, az emberi szónál is már utaltam erre, de nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Én azért Jakab apostolnak a levelét választottam, mert ő nagyon sokat szól az emberi kommunikációról, a beszédről. Én ajánlom nektek, nem is hosszú ez a Jakab levele, rendkívül gyakorlati. Tényleg az egész 5 rövid kis fejezet, és már rögtön itt az első fejezetben ír a beszédnek a fontosságáról, a törvényszerűségeiről, és Jakab apostolon keresztül a Jóisten fölhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos is, hogy mi mikor, mit, hogyan szóljunk. Azt mondja Jakab apostol a 19. versben, az első fejezetben, azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Nagyon bölcs tanács, a saját életünkből is tudjuk, hogy amikor olyan elhamarkodottan szólunk, nem hallgatjuk végig a másikat, sokszor abból van a félreértés, vagy éppen a harag, ahogy írja is az apostol. Legyünk gyorsak a hallásra, hallgassuk meg a másik embert, hallgassuk meg a társunkat, legyünk erre készek, mindig készek, hogy gyorsalkodjunk ebben, de késedelmezzünk a szólásra, vagyis, ahogy a példabeszédek könyve is mondja, talán már említettem a másik témánál, hogy meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Sok minden bajtól megőrizhet bennünket a meggondolás. A szólás is, ahogy mondja a magyar közmondás, inkább nem is szólás, ez ugye közmondás, hogy hogy előbb gondolkodj, azután beszélj. Egy másik helyen így mondja, a 26. versben, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Hát azért elég kemény beszéd, nem? Gondoljatok ebbe bele. Isten tisztelő egy ember, és nem tud a nyelvének parancsolni, azt mondja, hiába való az ő Isten tisztelete. A hitünk próbálja a beszéd. És csak most fölvillantani még egy utolsó verset. Itt a harmadik fejezethez lapozzatok, ahol érdemes elolvasni egész az elejét, ezt az ötödik, a hatodik verset, és ahogy mondja, hogy a nyelv is tűz lehet, bár kicsiny tag, de mint a tűz az erdőt felégetheti maga körül a környezetet, ugye, ahogy mondtam, hogy átok lehet a beszédben. És a tizedik versben pedig ugyanazt mondja, amit említettem is, ugyanabból a szájból jöv ki áldás és átok. Képzeljétek ezt el, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok, de azt is mondja az apostol, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Nem kéne. Minek nem kéne lenni, hogy átok jöjjön ki a szánkból. De ugyanabból a szájból tud kijönni. Vajon miért? Miért van ez így? Egy kicsit menjünk a világi tudományhoz a beszéd szintjén. Talán többen ismeritek ezt, hiszen már általános iskolában is anyag, és talán gyerekeitek könyvében is láthatátok, vagy ti magatok is visszaemlékeztek később is, hogyha tanultatok, hogy a kommunikációs séma az úgy néz ki, hogy van egy adó, ugye most nincs róla ábránd, hogy képzeljük magunk elé, egyik oldalon az adó, a másik oldalon a vevő, és közöttük van egy kommunikációs csatorna, amin keresztül megy az üzenet valamilyen jel formájában, és ott odaírják mindig erre a sémára, hogy zavar keletkezhet. És hogyha zavar keletkezik akár a csatornában, akár a jelben, akkor mi történik? Ugye nincs megértés. Nincs megértés. Valamiféle feszültség keletkezik. A Biblia azt mondja, a szív teljességéből szól a száj, Példabeszédek könyvébe. Lehet zavar, amiről nem nagyon beszélnek a nyelvtankönyvek, az adóban és a vevőben is, de majd erre mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan van ez. Ott a csatorna, ugye, hát ez a, hát végül is ugye ott a levegő, amin keresztül ugye a rezgések mennek, megy az üzenet, de ugye ebben a csatornában ott van az adó és a vevő között az Isten, és hogyha ő ott van, és rajta keresztül nézzük a másikat, akkor nem keletkezik zavar. Hogyha bennünk ott van, nem keletkezhet zavar, hogyha Krisztus bennem él. De hogyha én mindenféle kavargásban vagyok, és az emberi természetem hatalma alatt, akkor ez a zavar nagyon könnyen létrejöhet. Aztán sokszor megzavarja a kommunikációnkat, a megértésünket, amire mindannyian vágyunk. Nem vágyunk rá, de hogy is nem vágyunk. Hogy megértsenek bennünket, hogy legyen, aki meghallgasson, hogy elmondjam a dolgaimat. Az is, hogy nem elég a technikai tudásunk. Ez a technikai tudás nagyon egyszerű tudás, az anyanyelvvel együtt tanuljuk, de mivel különböző családból származunk, különböző helyzeteket éltünk meg gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, az iskolában, a családban. Ez különböző, azt is megfigyeltem, hogy tájegységekről származunk, és hogy olyan emberek kerülnek össze, akik különböző családi környezetből jöttek, és nem tudatosították ezt magukba, hogy a magyar nyelvnek milyen törvényszerűségei is vannak, sokszor emiatt kerülnek félreértésbe a társukkal, akit választottak, mert nem értik, és nem is tudják, hogy mi az oka annak, hogy én ezt így fogom föl. Hadd mondjak el nektek egy nagyon érdekes példát. Több óra hosszás beszélgetésünk volt egy kedves barátunkkal, aki házasságkötés előtt áll, vagyis hát még maga se tudja igazán, hogy mi legyen. És mondta, hogy nagyon szereti ezt a lányt, úgy látja, a lány is szereti őt, és már tényleg nagyon jól megvannak, és hát több mindent elmondott, elmondta a gyengeségeiket, hogy ez is már így látják itt több év után, hogy így együtt járnak, de van egy dolog, ami miatt egyszerűen nem mer elindulni, hogy na házasság legyen ebből, hogy úgy érzi, hogy a lány újra és újra megbántja azzal, és nem hogy megbántja, hanem ő benne valami rendkívül nagy feszültséget okoz, hogy olyan élesen szól időnként hozzá. Fölemeli a hangját, hogy lebeg a levegőbe, és akkor ő benne följön egy feszültség. És azt mondja, és ez így lesz egész életünkbe. És úgy bántotta, és azt mondta, hogy nem szeretem igazán ezt a lányt. Hát hogy merjem elvenni feleségül? Hogy így fölingerel a hangja, fölingerel, ahogy szól hozzám. És kezdjétek el, hát több mindenre aztán fényderült a beszélgetés során, ugye ebből, körülbelül ebből indultunk ki, hogy van egy problémája, és kezdjétek el, hogy kiderült az, persze ennek komoly lelki háttere van a lánynál egyébként, komoly, mint kiderült, de kiderült az, hogy egy nagyon egyszerű technikai dolgot nem vesz figyelembe, az, hogy a magyar nyelv emelkedő, ereszkedő hanglejtésű. Tehát amikor én beszélek, akkor úgy lenyugtatom a végén a hangomat, leviszem a hangomat, ugye, amit mondtam, hogy a kommunikációnak nagy százalék az tulajdonképpen nonverbális kommunikáció, és benne vannak ezek a hangbejtés, hangsúly és a többi szünettartás egyebek, hogy egyszerűen nem veszi ezt figyelembe, hozta ő a családjából ezt a beszédstílust, és ez a feszültséget kelt. Tehát, hogyha én, egy kicsit nehéz is ez különben, de majd mondok egy nagyon jót, ami most jutott eszembe, hogy nem is gondoltam, hogy ezt elmondjam, mivel a gyereknevelésnél nagyon jól alkalmazható és bevált, hogy egyszerűen, amikor úgy beszélek, hogy most kérdő mondat jutott eszembe, meg felszólító. Nem tudom, mit akarsz mondani. Érted? Így fölviszem. És van benne egy olyan számonkérés, olyan irritáló hang. De azt mondom, nem tudom, mit akarsz mondani. Emelkedő, ereszkedő. Teljesen mást váltok ki a másik emberből. Ugye elmondtam a bibliai alapot, hogy a szív teljességéből szól a száj, de higgyétek el, van, amikor nem igazán. Amikor egyszerűen nem figyelünk oda arra, hogy rendesen beszéljünk. A gyereknevelésben nagyon érdekes az, hogy... De a kérdőmondatoknál is ugyanúgy, az meg olyan, ugye, hogy összerezze szinte az ember, hogy számonkérés van benne, követelőzés van benne, nem pedig valami közlés, kérdés, stb. És ugye hát vannak ilyen dolgok is, hogy ugye valaki egyszerűen nem tanulta meg, és nem tudja azt mondani a másiknak, hogy kérlek, vagy légy szíves, hanem ide hoznád, megtennéd, kellene nekem. Ugye, amikor közben a gyerekeket arra tanítjuk a családban, az iskolába, hogy kellene? Hát jó, kellene, ugye? De hát, és akkor mi van? Nem? Ezerre, hát hogyha kellene valami, akkor légy szíves, vagy kérem. Valahol, tudjátok, a szív teljességéből szól a száj, nem szabad ítélkeznünk, de ha magunkon ilyet észreveszünk, akkor gondolkodjunk el, hogy nincs bennünk büszkeség. A másik semmi bevevése, lenézése. És így tovább. És valamiféle engesztelhetetlenség, kérlelhetetlenség, vagy harag rejtetten. Lehet, hogy nem is a társunkkal, hanem a női nemmel, vagy a férfi nemmel, vagy az emberiséggel, vagy egyszerűen haragszunk mindenkire. Nem vagyunk egy rossz lelki állapotban, vagy egyszerűen csak egy szokás. Egy szokás, ami, és lehet, hogy a másikban, aki elvárja azt, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy légy szíves, ott vannak a problémák. Ezeket mindig meg kell beszélni. Ugye, amit mondtam, hogy a félreértéseket kiküszöbölni a beszélgetéssel, mert lehet, hogy nincs ilyen mögötte. De hogyha a másiknak tényleg ez fontos, és a társadalmunkban is, ugye szoktam mondani, amikor szokásokat alakítunk ki, egyszerűen a társadalomban való élésre is megtanítjuk a gyerekeinket, nem? Hogy olyan alapvető társadalmi szokások, ha azokat sem gyakoroljuk már, hogy akarunk mi akkor az Isten gyermekei lenni? Tanuljuk meg ezeket, vegyük a fáradtságot, és hadd bocsássam már most előre, hogy igazából fáradtsággal, küzdelemmel, időnként bizony erőfeszítéssel jár az, hogy megtanuljunk jól kommunikálni. És ilyen kis egyszerű alapvető dolgokon megköszönjünk és kérjünk. Ezzel kifejezünk valamit. A szavaknak így is hatalma van. Kifejezem a tiszteletemet, kifejezem azt, hogy szükségem van valamire, hogy szükségem van rád, és nem szolgálnak tartalak, akitől elvárom, hogy ugorj, még akkor is, ha nem szólok. Lehet, hogy kemény szavaknak tűnnek ezek, nem is gondolunk rá, amikor kimondunk egy-egy szót, pedig hosszú folyamatokat indíthatnak el egy emberbe, és amikor évtizedeken keresztül ezek halmozódnak és lerakódnak, már azt se tudjuk, hogy honnét. És hát nem könnyíthetnénk meg, ha ilyen egyszerű, nem könnyíthetnénk meg a másiknak a szeretetet. Gondolkodjunk tényleg el ezen mindannyian. Egyszer hallottam egy nagyon szép mondást, ami úgy hangzott, hogy tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Többen ismerjük ezt a mondást, nagyon szép mondást. Tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Főként a házastársi kapcsolatban fontos, hogy megtanuljunk beszélgetni, hiszen ahogy mondtuk is, életközösségben vagyunk, mindennapi érintkezésben vagyunk. A leghétköznapi dolgoktól a legintimebb kapcsolatig kommunikálunk egymással. És nem mindegy, hogy milyen az a kommunikáció. A házasságon belül jó esetben két irányú a kommunikáció. Nagyon fontos a kommunikációnál, hogy két irányú legyen. Főleg a mai világban ugye azt látjuk, hogy emberek egymás között, emberek között is magányosak lehetnek. Emberek lehetnek magányosak még a családban is, az emberi közösségben is. A kommunikáció akkor az igazi, hogyha valóban létezni tud, hogyha két ember között megindul egy kapcsolat, egy folyamatos kapcsolat. Van egy adó, van egy vevő, és viszont. Vagyis az adó, aki küldi az információt, a vevő, aki fogadja az információt. Ajánlom nektek tanulmányozásra, nagyon jó fejezet van a kommunikációról, a Házas Párbaj című könyvben, ugye, amit itt ajánlott is már Laci tegnap. És ebben a Házas Párbaj című könyvben van egy ábra, amit talán saját magatoknak érdemes úgy tanulmányozgatni, hogy ennek a rendszerében, hogy kinek milyen magas a befogadásra való készsége, és milyen magas az adásra, a küldésre való készsége, különbözőek vagyunk kommunikációs szempontból. Most nincs erre időm, de olvassátok el részletesen, csak fölvillantom, hogy milyenek lehetünk. Ezt egy koordináta rendszerbe ábrázolja egyébként, érdemes ezt is megnézetek itt a 98. oldalon majd. Ennek alapján lehetünk mi visszahúzódóak, már a szó is beszédes, ami azt jelenti, amire nagyon sokszor látunk is példát, hogy a házasságban az egyik fél az, aki beszél, 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 a másik megszokja, a másik úgyis elmondja, meg ő az, aki beszél, és visszahúzódó, még ha egy társaságban együtt vannak, akkor is csak esetleg annyit mond, hogy kérek egy teát, mint a könyv említ valami ilyesmi példát, vagy többi, tehát ilyen sablonos mondatokat, és nincs igazi kommunikáció, nincs igazi információ áramlás, információ csere az két ember között. Aztán van az úgynevezett, ez nagyon egészségtelen érzelmi légkör a házastársakra, és hát a gyerekekre is, hát gondoljátok ezt el, hogy tartalmatlanná válik ez a kapcsolat egy idő után. Az elfogadó a másik. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó. Az elfogadó embert az magas befogadási és alacsony küldési mutató jellemzi. Ez az ember abban a veszélyben van, bár egy nagyon jó tulajdonság, hogy befogadó. Ezek változhatnak. Figyeljétek meg csak a saját életeket, vagy gondoljátok el, ahogy végigmondom. Sőt, keverednek is egymással egyébként, hogy milyenek vagyunk. Azaz ugyanis nem fejlődik ez az ember, tehát nagyon vigyázni kell erre is, meg az is, hogy ez az ember, aki ilyen elfogadó, az eljuthat egy olyan szintre, hogy mindenre rábólint már anélkül, hogy kifejezni a saját gondolatait vagy a véleményét. Mert ő csak befogad, meghallgat. És akkor a házasságban ez odáig vezethet, hogy egyre ritkábban kéri ki a másik a véleményét. Nem megszokta, hogy ő is rábólint mindenre, meghallgatja, elfogadja, tehát megvannak a buktatói ennek is. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó, aztán van a szószátyár típus, akinek az adás, gondolhatjátok a szószátyár, hogy az adás van magas szinten, a vétel pedig pont az ellenkezője ennek, ugye, amit az előbb elmondtam, pedig az alacsony szinten. Mindig a saját elképzeléseiről, az ötleteiről beszél, gyakran egészen lehengelő módon, szinte lélegzetvételnyi szünetet se hagy, hogy a másik közbeszóljon, vagy elmondja a véleményét, fél attól, hogy már el is felejti ugye közben, amit még mondani akar, hogyha a másik közbeszól, és amikor hallgatja is a másikat, azt nézi, hogy milyen hiba lehet abba, amit mond, hogy majd vissza tudjon vágni, hogy majd érvelni tudjon. Tehát egy rendkívül jó beszélőkével rendelkezik, csak hogy a befogadásra pedig hát nem kész, és ezáltal nem próbálja megérteni a társát. Hát nem kell elmondani, majd olvassátok el itt, mit ír a könyv, de mi magunk is kitalálhatjuk, hogy mi lehet ennek a következménye a házasságban. Aztán vannak az alkalmazkodóak, akik pedig mindig készek befogadni mások véleményét, másoknak az elgondolását, és szívesen megosztják az érzéseiket, de csak azokat, amelyeket érzik, hogy elfogadással fogadnak a környezetükben. Ugye alkalmazkodnak. Ami éppen akkor ott jó, arról szívesen beszámolnak, de egyébként nem. A házasságban ez egyébként harmonikus kapcsolathoz vezethet ez a fajta hozzáállás, és ez a fajta megközelítés, akkor, ha hasonlóak a házaspárok. De mi van, hogyha nem hasonlóak? Akkor nem ez a megoldás, ugye? Akkor nem ez a megoldás, akkor nagyon egyhangú kapcsolatot eredményezhet, és hát az igazi megoldás az a felfedező típus, amire mindannyiunknak törekednie kellene. És a felfedező stílusról így írtam ki a lényeget, és tényleg ajánlom figyelmetekbe, hogy tanuljátok ezt ti is, velem együtt, magamnak is, hogy ilyenekké válhassunk, és az életünknek nagy részében ilyenek lehessünk. A felfedező az az adás és a bevés szintjén is a legjobb helyen van. Ugyanis nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, meghallgatja a társát. Kész a meghallgatása. Nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, és gyengeségei miatti szégyenkezés nélkül, az érzelmei miatti bűnbánat nélkül, és a társa megítélése nélkül kifejezi önmagát. Tehát kész a befogadása, és kész a kifejezése. Ahogy mondtam nektek azt, az emberek között is magányos lehet valaki, aki nem tanul meg kommunikálni, és igazán a kommunikációt, ahogy mondtam, meg kell tanulnunk. Látjátok ezt is, ahogy most elmondtam, csak ezt a kis részt is. Türelemmel, elszántsággal, sokszor kemény munkával, de megéri. Megéri. És amikor beszélünk, amikor kommunikálunk, észre se veszük, hogy milyen különböző szinteken mozoghatunk. Már nem az értéke más-más, hanem egyszerűen az életben való helye más-más ezeknek a szinteknek, és a tanulásunk során elérhetjük azt, hogy egész magas szintekre eljussunk. Hát a legalacsonyabb szint, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, és mindegyikünk használja, szinte tanulni se kell, ez a sablonos. A sablonos szint, amikor mondjatok erre példát, amikor ilyen sablonokat használunk. Így van, ugye Zoli mondja is. És szinte már várunk választ. Nem is nagyon várunk választ, hogy jól vagyok. Sőt, az a válasz erre, hogy jól vagyok. Ez olyan, mint az angoloknál, tudjátok, ez a köszönés, hogy hát ugye, ez tényleg úgy van, hogy szinte azzal köszönünk, hogy jól vagyok, vagy ugye remélem, jól vagy. Tehát tényleg semmi, amit várnánk, ezek a köszönéseink, és ezek a, vagy amikor hazamegy a fél, és megkérdezi a feleségét, hogy hogy vagy. Hát szinte nem is, vagy mi történt ma, de szinte örül neki, ha nem kezdi el részletesen mesélgetni, hogy mi történt ma. Ezt csak azért kérdezi, hogy na hát itt vagyok, megjöttem, és hát valamit váltsunk már pár szót egymással. Ezek a sablonos. Ez a sablonos szint. A következő szint, ez egy kicsit már mélyebbre megy, bár igazán még mélységről nem beszélhetünk. Ez a hírközlésnek a szintje. Ugye ez folyik a társasági életben, egy-egy összejövetelen, amikor, és a családi életben is lehet ez a szint, és jó ez, hát a sablonos is kell az élethez, nem amikor odaszólunk egymásnak. A hírközlés szintje is, elmondjuk, hogy mi történt, kivel mi van, képzeld a munkahelyen, ugye ez a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, de nem fűzünk még hozzá semmiféle értékítéletet a szavainkkal. Csak közlünk dolgokat. Ilyen lesz az időjárás, ez történt, láttam a tévében, képzett, találkoztam ezzel, meg azzal, ezt beszélgettünk. Jó ez, de érzitek valahol, hogy kevés egy házassághoz. hogy ezen a szinten maradjunk. A következő szint az a gondolat és véleményközlés. Na, ez már komolyabb. Erre szinte mindannyian eljutunk a házasságba jó esetben. Tehát tényleg ez már azért egy olyan, ami bíztató és kívánatos nagyon. Nagyon jól ír erről ez a könyv is. Ír ezekről a szintekről. Pálhegyi Feri bácsiréktől is sokat tanultunk ezekről, beszélgettünk ezekről. A gondolataink és véleményeink közlésénél már értékítéletet fejezünk ki, és konfliktus helyzetben megfogalmazzuk a kívánságainkat, a vágyainkat. Ez a szint az, amikor például megdicsérjük a házastársunkat valamiért, kifejezzük a tetszésünket valamivel kapcsolatban. Ez a gondolat és vélemény közlés. De egy igazi, jó házassághoz akkor fogunk eljutni, ha megtanuljuk az érzelmeinknek a megosztását is. Tehát nem csak az értékítéletünket közöljük a másikkal, hanem a legbelsőbb világunkat föltárjuk. Amikor elmondjuk a másik embernek azt, hogy mit érzek, mit gondolok, mi fáj nekem, minek örülök? Mire vágyakozom? Mitől félek? És sorolhatnánk tovább. Ez az én közlésnek a szintje. Egy szakszóval, szakzsargonnal így is hívják vala, nem tudom, most hirtelen Powertől, vagy kitől származik ez, a zsigeri szintű kommunikáció. A zsigereinkig hatol. Amikor így beszélgetünk, így kommunikálunk, mert ugye nem egyszerűen beszélgetés ez, hanem rendkívül sok metakommunikációs jelzés és egyéb kíséri, akkor megérthetjük önmagunkat, és megérthetjük a másikat. De ti is érzitek azt, hogy nem mindig történik ez meg. Vagyis amikor erre a szintű kommunikációra jutunk, akkor a sebezhetőség mint veszély ott van, ami visszatarthat bennünket attól, hogy vállaljuk ezt. Pedig enélkül mély és tartalmas kapcsolat nem alakulhat ki. Az időhiány is, és így tovább, megakadályozhatja. Most ezekről nem beszélek, a könyv foglalkozik ezzel részletesebben, ajánlom figyelmetekbe, de érdemes megküzdeni az időhiányjal, érdemes megküzdeni a belső félelmeinkkel, hogy sebezhetőkké válunk, mert így tud tartalmas mély emberi kapcsolatunk kialakulni, így tudunk egyé válni a társunkkal, ha ezen a szinten kommunikálunk. Érzitek ti is azt, hogyha nincs meg ez, nincs meghittség, hogy ennek a hiánya érzelmi defektusokat, gátlásokat okozhat egy ember életében, ha valakivel nincs egy ilyen szintű kapcsolata. És hát a legalkalmasabb erre a házastársunk, a Jóisten is adta ezt, hogy mi egymással legyünk a legőszintébb és a legmélyebb kapcsolatban. Ahogy gondolkodtam, ezen eszembe jutott az, hogy erre alkalmassá kell válni. Ki alkalmas erre? Ugye, ki alkalmas erre? Az önzésünket fel kell, hogy adjuk. Ezt a magába zárkózásunkat, az elrejtettségünket, amiről majd mindjárt mutatok is nektek egy ábrát, és vállalnunk kell önmagunkat, szembenézni magunkat, bátorság kell hozzá, és vállalni a másikat. Ami nem mindig kellemes, hogy a fájdalmait fölvállaljuk, elhordozzuk. És van egy, amit ez a könyv említ, ezt én sem ismertem, én itt ismertem meg most nem régen, hogy van egy legfelsőbb foka a kommunikációnak, amit folyamatosan nem tartható fenn az élet ünnepélyes pillanatai, percei és órái ezek, amikor olyan egységre jutunk, hogy egymás mellett úgy hallgatunk már, hogy egyre gondolunk, együtt érzünk, együtt szemlélünk valamit, és már szólnunk se kell, mert érezzük, hogy egyek vagyunk, és ugyanazt gondoljuk. És ez valami rendkívül emelkedett állapot, szinte, mintha az ember a föld felett járna, úgy érzi. Csodálatos. Ne várjuk, hogy mindig ez lesz, de eljuthatunk ide időnként. Ugye szóltam arról, hogy a megértésre vágyunk. A Biblia azt mondja, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Megértésre vágyik a társunk is. És amikor beszélgetünk, kommunikálunk egymással, gondoljuk bele a helyzetébe magunkat. Gondoljunk arra, hogy neki ő is szeretné, ha megértené valaki. Hogyha megérteném, úgy, ahogy én vágyom a megértésre. És bizony ennek törvényszerűségei vannak, és a hátra levő negyed óránkban még ezt nézzük meg, és vázoljuk föl, hogy hogyan juthatunk mi teljesebb, jobb megértésre, amitől aztán harmonikusabb lehet a házasságunk. Mert nem elég beszélni, nem elég kommunikálni, hanem, ahogy mondtam, nagyon fontos az is, hogy hogyan kommunikáljunk egymással. Nézzük meg ezt a kis humoros ábránkat, ami azt mutatja meg, hogy a félreértésünknek sokszor az az oka, hogy mi különböző fülekkel hallunk. Egy embernek nem két füle van, hanem négy füle van. Az egyik fülével azt hallja meg, amikor a másik mond valamit, hogy milyen állapotban van ő. A másik, ha éppen az a füle van a szolgálatban, akkor azt hallja meg, hogy milyennek tart engem. A harmadik fülemmel azt hallom, hogy meg mit mond tulajdonképpen? A negyedikkel pedig, hogy mit kell tennem? Nézzünk erre példát, hogy értsétek, hogy is van ez. Például hazamegy a férj, ott az ebéd, leül, hogy ebédeljen. A feleség egész délelőtt azon dolgozott, hogy a családjának elkészítse az ebédet, utána rendet tegyen, és nyugodt megterítsen, stb. És akkor a férj megszólal, hogy mi ez a zöld a mártásban? Mire a feleség? Istenem, ha ez neked nem ízlik, mehetsz máshova enni. Mert mire gondol a feleség? Az ő fülében mit hall? Ott van már az az élményanyaga, hogy én egész délelőtt dolgoztam, hogy a családomat kiszolgáljam. Erre a férjem azt tudja csak kérdezni, hogy mi ez a zöld a mártásban. Vajon melyik fülével hallott a feleség? Menjünk tovább. Azt mondja, hogy mi is a küldött üzenet. A küldött üzenet ez, hogy ez, hogyha az egyik fülemmel, tehát az egyik fülével hallja, hogy a magam elé veszem ezt az ábrát, hogy tudjam követni. Ja, és ugye az a ráadás, hogy kétszer négy füle van egy házas párnak. Tehát ugye aki küld, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba küldi, és aki veszi ezt az adást, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba veszi. Tehát most nézzük először a vevőnél, hogy amikor azt mondja, vagy fogadja az üzenetet, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor veheti azzal a fülével, hogy vajon milyennek tart engem. Tehát mondja azt, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor arra gondolok, hogy hát pocsékszakácsnő vagyok. Nem tudta jól elkészíteni ezt az ételt, ugye? De veheti azzal a fülével is, hogy mit kell tennem. Hogy ezzel azt akarja mondani, hogy máskor hagyjam ki ezt a zöldet belőle. Értitek? De úgy is vehetem, hogy mit is mond tulajdonképpen. Azt mondja, hogy ez valami zöld benne. Nincs különösebben semmi, csak megjegyzi, hogy hát valami zöldet látok benne. Kész, és megjegyezte. Vagy pedig milyen állapotban van ő? Nem ízlik neki. Ez az állapota, nem ízlik neki. És nem gondolom tovább, ennyi. Aki mondja, ugyanígy. Ugye, hogy mit kell tennem? Mondd meg, mi ez. Ugye? Te ezt majd tudni fogod, és hát, hogy milyen állapotban van, nem tudja, hogy mi ez. Vagy egyszerűen csak közöl valamit, hogy ez valami zöld. Mit mond tulajdonképpen? Ugyanígy nézzük meg egy másik példánál is. Megyünk az úton, mondjuk vezet a feleség. Ugye általában a férj szokott vezetni, a férfiak vezetnek. De most a feleség vezet, ugye a férfiak már többettől is hallottam, hogy hajlamosak arra, hogy akkor mivel ők vezetnek többet meg, hát amit Laci tegnap elmondott, hogy ők aztán tudják, mit hogyan kell tenni, meg uralkodni szeretnek. Hát úgy megjegyzést tesz a feleségének. Igen ám, de milyen füllel hallom? Állnak a pirosnál, egyszer csak zöldre vált a lámpa, a férjel meg is szólalt, zöld. A nő mit válaszol? Te vezetsz, vagy én vezetek? Melyik fülével hallott? Melyik fülével hallott szerintetek? Ugye rögtön ott a visszautasítás. Ugye? Nézzétek meg, egyszerűen csak mit mond tulajdonképpen? A lámpa zöld. közölt valamit. Hallhatom így, és nem kell semmit feltételeznem a másikról. Amit mondtunk ugye tegnap, hogy a bizalmatlanság bejött a bűnesettel. A bűnrehajló emberi természetünk rögtön a bizalmatlanság. Mit akar mondani? És miért mondja ezt? Lehet, hogy egyszerűen csak nem látta hirtelen, hogy zöld, és Attila is különben ilyen, hogy sokkal gyorsabb, meg a temperamentuma is, a véleményeségete is más, mint az enyém. Én úgy meggondolok dolgokat amúgy is az életbe, ő gyorsan szeretné már úgy véghez vinni, és akkor el tudom képzelni nálunk, bár én nem fordult el ez a szituáció, mert meg is szól, hogy a lámpa zöld, pedig én már indítani akarni, csak hát 2 másodperces fáziskésésbe vagyok. Egyszerűen nem kell gondolni semmit. De gondolhatom azt is, hogy ő milyen állapotban van? Sietni akar. Sietek. De hallhatom azzal a füllel is, hogy mit kell most tennem? Miért mondja ezt? Valamit tennem kell. Adj gázt. Ugye ezért van az, hogy házasságokban egyes emberek állandó stresszben vannak a másik miatt. Vannak olyan időszakok. Mert azzal a füllel hallják, hogy a másik azért jegyez meg valamit, hogy ő neki már arra reagálni kell valamiféle cselekedettel. És ez egy állandó stressz helyzet, hogy mit kell tennem. A nők hajlamosak erre egyébként, elárulom nektek, úgyhogy vigyázzatok. És a következő pedig, hogy szükséged van a segítségemre. Milyennek tart engem? Olyan embernek, akinek szüksége van az ő segítségére. És akkor ezen vagy megsértődöm, vagy örülök neki, stb. Tehát, hogy már hogy dolgozom föl érzelmileg, az már megint más. Vegyük figyelembe a kommunikációnál ezt, hogy különböző fülekkel hallhatunk, és gondolkodjunk el azon, hogy a bizalmatlanság szűrője, vagy a bizalom szűrője van-e ott, és melyik fülünket vesszük elő. Menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a férfiakat, és milyenek a nőket. Nem vagyunk egyformák, ahogy tegnap hallhattuk, az egyéniségünkből, az adottságainkból következően. Ahhoz, hogy jól kommunikáljunk, meg kell látnunk, hogy mik a rossz kommunikációnak az elvei. A férfiak hajlamosak arra, hogy elnyomják a társukat, ahelyett, hogy mire van szükségük. Van egy elvárás ugye az emberbe, vagy valamit szeretne kérni. De már ott az a bizalmatlanság, hogy vajon arra majd hogy reagál, vagy több csalódás, hogy nem úgy válaszolt rá, hogy szerettem volna. És beindulnak ilyen ördögi körök. Úgyhogy ezek az ördögi körök. És a férfi ahelyett, hogy elmondaná a társának, a feleségének, hogy mit gondol, hogy mit érez, hogy ő hogyan élte meg azt a dolgot, vagy ő mire vágyna, mire lenne szüksége, vagy ő hogy képzeli el a család életét esetleg, vagy amit Laci példának mondott, ugye, hogy már hát látja, hogy tennivaló van, és most mi nem csinálja a felesége? Vagy nem adja meg, amiről beszélgettük, azt a szeretet szükségét? Nem tölti be? Ahelyett, hogy megmondaná, ahelyett, hogy kommunikálna, mit tesz, mire hajlamosak a férfiak, vigyázzatok, hogy elnyomja a másikat, agresszívvá válik, egyszerűen odamond dolgokat, de durván már követelőzően, elvárással, számonkéréssel, ahelyett, hogy megbeszélnék, mert már betelt a pohár. Van, akinek kisebb ez a küszöb, van, akinek magasabb ez a küszöb, ne várjuk meg, hogy ide jussunk. Van olyan férfi, aki arra hajlik, ugye a vérmérsékletéből, egyébből, nevetetéséből adódóan, ugyanolyan rossz különben, hogy passzívvá válik, visszavonul. Laci is beszélt erről, kész. Bezártak a kapuk, nem közöl, de hogy benne van az a sértődöttség, hogy valami nem tetszik, nem kommunikálunk. Vagy pedig egyszerűen ez a fajta magatartás, hogy úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de közben ott vannak a feszültségek a háttérben, és mi történik? Nézzétek, nem mutatja a nyíl, mind a 3 esetben nő a keserűség. Lehet, hogy egy olyan fajta békesség szeret, hogy próbálja a békét fönntartani még egy ideig, mint nem veszi figyelembe a dolgokat, de nem oldódnak meg ettől a dolgok. Az elfolytás nem oldja meg a dolgokat. És a növekvő keserűség aztán egy dükkitörésbe, egy harag fölhalmozódásba fog megnyilvánulni, aminek aztán különböző formái vannak, arról most nem beszélünk, majd Attila a megbocsátás nevezetről fog beszélni, hogy a haragnak milyen formái lehetnek, milyen megnyilvánulású formái, egyik rosszabb, mint a másik. Nem mindig az van, hogy kiabál, vagy pedig csattan föl az ember. A nők mire hajlamosak? amit Laci már említett is érintőlegesen, hogy bizony ahelyett, hogy megbeszélnék, hogy szépen elmondanák a férjüknek, hogy mi nem tetszik, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy mi fáj most, hogy mik a vágyaik, hogy most szükségben vannak a szeretetben, stb. Stb. Halmozódnak ezek a dolgok, nő benne az a hiányérzet, ugye, amiről Laci is beszélt, az a szeretet hiány, nem szeret, és mi lesz? Elkezd kritizálni. Te ebbe se vagy jó, abba se vagy jó. Mit mond, amit Zsuzsa mondtál egy jó példát, nem tudom, tegnap talán a beszélgetésnél, hogy hát már megint tele a szemetes sáda. Hetek óta nem mentünk sehova. De közben nem is ezt akarja mondani, nem az a baja, hogy tele a szemetes sáda. Nem az a baj, hogy nem mentünk sehova, hanem veled van bajom. Veled van bajom. És nem mond semmit a szükségletei, mert úgy gondolja, hogy társának magától is rá kellene jönni arra, hogy mire van szüksége. És ezáltal megszégyeníti a másikat. A nők hajlamosak erre, vigyázzunk rá, kérlek benneteket, hogy elvárjuk, hogy a másik, ha szeret, akkor tegye meg azt, amit mi gondolunk, vagy mondja azt, amit mi gondolunk. Feri bácsik mondták a táborban, hogy nagyon jó volt egy beszélgetésnél, hát kicsit olyan humorosan is jött ki, de valami éresen komoly volt, hogy hát mondta az egyik asszony, hogy ha szeret a férjem, akkor csinálja meg azt, akkor jöjjön rá, hogy nekem mi jó. És akkor Feri bácsi ránézett, és azt mondta, nem fog rájönni, mondd meg neki. Nem jönnek rá a férfiak. Nem tudják. És mi meg nagyon hajlamosak vagyunk, hát a szeret. De meg kell mondani. A megfelelő módon, hogy mindjárt megnézzünk, hogy mire figyeljünk erről. A rossz kommunikációnál az információcsere elakad, mert mi hiányzik igazán? Az a krisztusi szeretet, amiről beszéltünk. Mi magunk tudhatjuk ezeket, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy átlássuk. De Krisztust kell hívni segítségül. Az ő szeretete képessé tesz arra, hogy kiküszöböljük ezeket, amik a szeretet hiányában adódnak. Egyik oldalról, ugye adásvételt mondtuk, az adásnál milyen probléma lép be? Én, aki közlök, féltem a titkaimat, és félek kiszolgáltatni magamat. Nem kommunikál, nem adok. Nem mondom el, nem merem elmondani. Megtartom magamnak. És nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget. Vagyis nincs vétel. Ugye a férfiaknál veszük észre azt többször, hogy hát hallgatlak, de azért még ott a keze a számítógépén, még az újságban az utolsó mondatokon, mondja csak, vagy ott valamelyiknek mondta a beszélgetésnél, hogy hát 2-3 óra hossza múlva, amikor mondja a felesége azt, hogy na, akkor indulunk, megkérdezi, hogy hová. Ugye, mert és ez nem egy egyedi eset sajnos, hanem ugye ez egyszerűen minden családban előfordul, figyeljünk erre, az igazi szeretet akkor ránéz a másikra, és meghallgatja, amit mond, vagy pedig közli vele őszintén, és nem fél, hogy ne haragudj. Most nem tudok odafigyelni, mert feszült vagyok, vagy mert ezt be kell fejeznem. Beszélgessünk róla később, és akkor ne sértődjön meg a társunk. És nézzük meg, milyen a jó. Ugye mi nők meg mire vagyunk hajlamosak? Arra vagyunk hajlamosak, hogy mondjuk, vagy figyelj már ide, ugye ez se helyes. Vagy pedig hallgatunk nagyokat, és akkor megkérdezi a férjünk, hogy miért sírsz, és akkor azt mondjuk, hogy semmi bajom. Ugye, mi bajod van? Ez is egy tipikus példa volt. Megkérdezte a férje feleségét, látta, hogy valami baja van, vagy úgy látta, és megkérdezte, hogy sírt, ugye? Sírt a felesége. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát mi bajod? És mondta, hogy semmi. És akkor megnyugodott. Azt mondja, hogy azt mondta, semmi? Akkor semmi. Hát képzelhetitek ezt. Vagy süteményt. Kirakatott nézegeték ott a cukrászdában. Igen, tehát egy kicsit erőltetni kellett volna, hogy hát kérjen sütemény. Nem kértél kétszer. Tehát, hogy tényleg a nőkben van egy ilyen levaló hajlam, a férfiakban meg ugye a másik oldalon, és erre tudatosan odafigyelünk. Ez, amit mondtam, hogy türelmet, odafigyelést, sokszor tényleg erőfeszítést igényel, hogy megtanuljunk jól kommunikálni, a másságot felfedezni, és ezekben is néha gondolkodni, hogy miért is van félreértés köztünk. Nem azért, mert olyan rossz a másik, meg én milyen szeretetlen vagyok, hanem egyszerűen ezek a dolgok, hogy az isteni szeretet és ezek a tudásnak a tudatába egy törekvéseinket merre irányítsuk. Tessék, nézzük meg, mikor beszélhetünk szeretett kapcsolatról. Akkor, hogyha a férfi is és a nő is őszintén, félelem nélkül feltárja a párja előtt a szükségleteit, az élményeit, a gondolatait, a céljait és az értékrendjét. Vagyis van gondolat és érzelem közlés kétirányú, és van én közlés is, tehát ugye az a mélyebb kommunikáció, idézi a János első leveléből, hogy szeretetben nincsen félelem. Ugye, melyikünk ne érte volna azt meg, hogy hát tartok tőle, hogy mit szól ehhez a másik, aztán mindannyiunk, nem? Most tartok, hogy erről mi lesz a véleménye, vagy erre hogy fog reagálni. Mert szeretnénk, ha mindig összhangban lennénk, nem tudom, legalábbis a nők, hogy szeretnénk, ugye, hogy mindig úgy békesség lenne, de hát melyik férfi nem vágyna rá, ők is a békességet szeretik. És ezért van bennünk ez, ezt le kell győzni, ez nem adódik az emberi természetünkben, ez természetes az emberi természetnek, hogy benne vannak ilyen tartások a másik embertől, vagy hogy a békességünk már ettől. Igen ám, de van, amikor igen, a békességnek a szüneteltetése árán is valamit meg kell beszélnünk. Csak az a kérdés, hogy hogyan, nem lehet mindig az, hogy harmónia, békesség. Lehet, hogy attól lesz majd harmónia, hogy ezt most megbeszéltük, és feszültség volt 2-3 óra hosszáig, de nem halmozódik, és jut el 10 év múlva oda, hogy már semmit vagyunk, senkik vagyunk egymás számára, mert elidegenedtünk és elhidegültünk egymástól. A másikhoz még egy picit, hogyha visszaugornál, és akkor befejező ábrákat is megnézzük. És a másik részről, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjének alakulását. Érdekel, ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ugye van, aki már vérmérsékleténél fogva is egy türelmetlenebb típus, ő neki nagyobb küzdelem. Van, akik rendkívül elfoglaltak, vagy a megélhetés miatt, vagy egyszerűen ebben menekülnek, nekik nagyobb küzdelem. Az, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, ehhez önmagam önzését kell legyőzni. Önmagam önzését. Mert kényelmesebb, ha jól, hogyha ezeket nem közli a másik. De kérdem én, milyen kapcsolathoz vezet? És akkor nézzük meg a befejezőt. Mire figyeljünk a kommunikáció során? Mi az, ami segíthet bennünket? Koncentráljunk egy témára, semmint több témára. Mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogy ide-oda, aztán Attila szokott attól idegesen, amikor valamiről elkezdünk beszélgetni, de szerintem másfél is, és akkor valamit előhozok a múltból, meg a másik családból, meg a nem tudom én honnan, meg hirtelen eszembe jut még valami, azt mondja, most erről beszéljünk, ezt beszéljük meg. Mert a női, mert ez Attila Esterről beszél, hogy a női lélekben és agyban, nekünk ez nagy küzdelem, egyszerre minden ott jelen van. Minden. A szüleink, a férjünk, a múltunk, a napi tennivalóink, úgy minden együtt, mindig. Mindent látunk egyszerre. Ez jó, ez nagyon jóra fordítható, de ilyenkor bizony hátránya lehet annak, hogy valamit kitisztázzunk. Hátráltathatja a megbeszélést. Szorítkozzunk a problémára, és ne a személyre. Általában itt a férfiak szoktak inkább véteni, bár azt hiszem, hogy nem is ennyire nem függő, mint inkább emberfüggő, hogy a másikra tekintenek. A másikra, és nem a problémára. Nem tudják elvonatkoztatni. Te tetted, te mondtad, te ilyen vagy, ugye? Mert ott vannak az elvárásaik, ott van, hogy nekem feleljen meg a család, ugye, ahogy Laci elmondta nagyon jól az előadásában, hogy emiatt a férfi nagyobb küzdelmet kell, hogy kifejtsen önmagába, hogy a problémára koncentrálunk most, nem a másik emberre. A társatok cselekedetére, viselkedésére, és ne a jellemére. Ugye, amit most mondtál, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, ne ezzel foglalkozunk, hanem most mi történt. Képzeljétek el, hogy milyen rossz az, amikor az ember úgy érzi aztán egy ilyen beszélgetésben, hogy megy lejjebb, már ott van a padló, hát, hogy én ilyen vagyok. Ugye? Romboló. A gyerekeket is, hogyha így neveljük, iszonyú lehet. És egy idő után tényleg hát kialakulnak ezek a rossz magatartás formák, mert védekező mechanizmusok, és a többi. Nem is megyek ebbe bele. Szorítkozunk az érzelmek kifejezésére, és nem a másik jellemének a megítélésére. Nagyon fontos, hogy az énnel kezdődő kijelentéseket mondjuk, és ne a tevel. Tehát, hogy én így éltem meg, nekem ez ezt jelentette, én így gondolom, és nem az, hogy te így csináltál, úgy csináltál, stb. És szorítkozzunk a tényekre, és ne azon kezdjünk el variálgatni, hogy a másik mit akart. Ez az Isten dolga. Az az ember és az Isten majd egymással megbeszélik, hogy mi volt a szándék, vagy lehet, hogy ő nincs is a tudatába. Én is volt már olyan, hogy Attila valamit mondott, hát én erre nem is gondoltam. Tehát egyszerűen, meg akármennyire ismerjük is egymást, nem tudjuk, hogy akkor éppen mi indított arra a másikat. Amiről beszéltem már nektek, hogy nagyon megkönnyítheti a társas életünket, az a kapcsolatunkat, a házastársi kapcsolatunkat, ha feltételezzük, még rossz esetben is, feltételezzük, hogy a másik jót akart. Lehet, hogy nem is akart jót. Tehát miért ne akart volna jót, hogy ő is egy küzdő ember? És feltételezem, hogy szeret és szeretjük egymást. És ennek mindig ott kell lenni a háttérben, és jusson eszünkbe, hogy szeretem a másikat, és szeret engem. Most nem ezt éljük éppen meg lehet, mert egy problémát beszélünk meg, és nem lobog bennünk a nagy szeretet és a szerelem, de ne az érzelmekre hagyatkozunk, hanem amit ugyancsak talán Laci mondott, hogy ez amikor, vagy valamelyikünk itt egyik alkalommal, hogy az a szövetségkötésben ott van az, hogy én elköteleztem magamat, és nem az érzelmek irányítanak. És kölcsönös megértésre törekedjünk, ne pedig arra, hogy ki a győztes és a vesztes. Ugyancsak a Házaspárbaj című könyvben van a konfliktus megoldásról nagyon jó leírás, ez a győztes-vesztes és a győztes-győztes magatartásforma mit jelent. Ne akarjam az én igazságomat minden áron véghez vinni és hangsúlyozni, hanem ahogy tanultuk is, tudjunk engedni, törekedjünk arra, hogy megértsem a másik helyébe, gondoljam magamat és képzeljem, és ha mind a ketten ezt teszik, és tudnak hallgatni és szólni, akkor sok-sok javulás figyelhető majd meg a kapcsolatunkban. Zárásképpen Ézsaiás könyvéből olvasok föl nektek egy igét útravalóul, az 50. rész 4. versét, ami így hangzik. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülömet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát adja meg nekünk a jó Isten ezt.